Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
9 óra 16 perckor két reggeli személy van. Dr. Juhász Gabriella, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetének egyetemi docense. Jó reggelt kívánok! Reggelt. Illetve Antal Péter, a Budapesti Műszaki Egyetem Mesterséges Intelligencia és Rendszertervezés Tanszékének docense. Jó reggelt kívánok önnek is! Rákérdeztem, hogy ez két egyetem között milyen együttműködés van, és egyáltalán mióta ismerik egymást, és hogy kerülnek egymás mellé. Aztán kiderült, hogy 10 éve dolgoznak már együtt. Ugye a közelmúltban jelent meg a Nature, melyik mellékletében? A
Nature Communication-ben.
Egy kutatási eredményük, ami a depresszió és a társbetegségek összefüggéseiről szól. Tudom, hogy ön nem pszichiáter, ezt megbeszéltük, de hogyha a depresszióról kezdünk el beszélni, akkor hogyan lehet ezt a betegséget azonosítani? Tehát...
Mindenki valószínűleg átél az életében átmeneti időszakokat, amikor rossz kedélyű, amikor nincs dolgokhoz kedve. Ezt azonban el kell különíteni a major depressziós zavartól, ami egy komoly szenvedést okozó pszichiátriai betegség. Jól meghatározott tünetek alapján tudjuk diagnosztizálni. A két alapvető tünet a tartósan nyomott hangulat, ami azt jelenti, hogy sok-sok napon át a nap nagy részében rossz a hangulat, illetve a másik alaptünet az érdeklődés elvesztése. Tehát azok a tevékenységek, amit a beteg korábban szívesen, jókedvűen csinált, ezek iránt elveszti az érdeklődését. Ezen kívül, a két alaptüneten kívül vannak úgynevezett vegetatív tünetek, amelyek az étkezéssel, alvással, fizikai aktivitással kapcsolatosak. Ezek lehetnek olyanok, hogy valakinek romlik az étvágya, nem eszik. De lehet olyan is, hogy túl sokat eszik, szinte folyamatosan enne. Az alvásnál is kétféle irányt tudunk megkülönböztetni. Általában nehezen rosszul alszanak a depressziós betegek, de van egy olyan betegcsoport, ahol túlalvás figyelhető meg. Szintén a betegek egy része nagyon kevésbé mozog, inkább visszahúzódik, üldögél, míg egy másik része inkább nyugtalanná válik, és ezt éli meg a betegség során. Ezen kívül vannak úgynevezett kognitív tünetek, tehát amik a gondolkodásunkkal kapcsolatosak. Ilyen tünet a folyamatos önvád vagy bűntudat, amit nagyon nehezen élnek meg a betegek, ezen kívül nehezen koncentrálnak a mindennapi feladataikra. Azok a tevékenységek, amiket korábban könnyen elvégzett a beteg, egyre nehezebbé válnak, nehezen hoznak döntéseket, illetve nagyon sok betegnél előfordul, hogy ez az önvád, bűntudat és egyéb problémák öngyilkossági gondolatokig is vezetnek. Ezekből a tünetekből diagnosztizáljuk a depressziót. Azt ugye el lehet képzelni, hogy ezek szinte több ezer féle kombinációban fordulhatnak elő. Igazából a klinikai gyakorlatban azért látunk pár jellemző mintázatot, ami gyakrabban fordul elő. És hát ez alapján azért feltételezzük, hogy a depresszió az egy nagyon bonyolult, összetett betegség, rengeteg oka lehet, és nagyon sokféle megnyilvánulása.
Örökölhető?
Igen, azt tudjuk a nagy ikervizsgálatok alapján, hogy körülbelül 40% genetikai, vagyis örökletes tényezőkkel magyarázható. A maradék 60% az mindenféle környezeti tényező, az életmódunk, a minket ért stressz például hozzájárulhat a betegség kialakulásához.
Ha a szervezetnek nincs, vagy az egyének nincs megfelelő reakciója rá, vagy lehet egyáltalán kidolgozható?
A depresszió, ugye, mint mondtam, csak részben genetikailag meghatározott. Nyilván vannak olyan stratégiák, amikkel csökkenteni tudjuk a minket ért stressz hatásokat, és ez a terápiának is egyébként az egyik vonala, amikor a betegeket olyan viselkedés és gondolat mintázatokra próbálják tanítani, amelyek segíthetnek a tünetek leküzdésében.
Ebben a most publikált tanulmányban mit kutattak pontosan?
Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a depresszióval előforduló úgynevezett társbetegségek, tehát más betegségek segítenek-e megérteni azt, hogy a depresszió hátterében milyen biológiai folyamatok állhatnak. Honnan jön ez az ötlet? Ugye, mint említette a bevezetőben, mi már több mint 10 éve dolgozunk ezen a témán. 2017-ben jelent meg az első közleményünk, amikor sikerült egy rendszer, egy térkép kialakításával meghatároznunk, hogy a depresszió szempontjából milyen fontos betegségeket érdemes vizsgálni. Ugye számos olyan betegség van, ami a depressziós betegekben gyakrabban fordul elő, vagy ez fordítva is igaz lehet, számos olyan betegség van, ami aztán depresszióhoz vezethet. De a sok-sok betegségből kiszűrni azt, hogy valóban mi az, ami biológiailag összefügg és segít a depresszió megértésében, ez volt a nagy kihívás.
Gondolom, mit lépett be a képbe Antal Péter?
Hát a bioinformatika inkább, tehát a bioinformatikának egy tágabb kontextus is szeretnék adni itt a depresszió kutatásnak. Tehát a 2000-es évektől megjelentek azok a tudományterületek, amelyek kihasználták, hogy a méréstechnika, a molekuláris méréstechnika az fejlődött, tehát a genetikai szekvenálás, a genetikai információ meghatározása lehetséges, hát ez a genomikának, hát a genetikának egyfajta teljes kiterjesztésének a lehetőségét hozta, a gének viselkedésének, tehát az, hogy hogyan nyilvánulnak meg, hogyan fejeződnek ki a gének, tehát a gén expressziós, gén aktivitási mintázatok egyben mérhetőek, és így megjelent a molekuláris biológiában a genomika, a proteomika, ami a fehérjéknek így egy ilyen átfogó vizsgálata. És a kutatásunk az egy újabb kiterjesztés volt, hogy nem csupán a betegségeknek ezt az együttesét próbáltuk megvizsgálni, hanem az időbeliségét. Tehát a beteg útvonalak, a betegségek első előfordulásának, tehát krónikus betegségekről beszélünk tipikusan, nem fertőzéses betegségekről, és ezekben a beteg útvonalakban próbáltunk egyfajta mintázatot megtalálni, hogy hogyan lehet azokat a társbetegségeket azonosítani, amelyek mint egy ilyen útvonal térképszerűségben a depresszióval együtt járnak, és molekulárisan is átlapolnak a depresszióval.
Honnan szerezték az adatokat?
Tehát itt a háttérben több nemzetközi adatbázist használtunk, és magában a projektben is, ugyebár amiben most ez a konkrét publikáció is született, ez egy nemzetközi együttműködés volt. Az előbb említett trajektóriáknak egy ahhoz kötődő elnevezés, a Trajectome Projectből származtak, és itt ezek a nagy adattárházak, mint a UK Biobank, amelyen közösen 2013 óta dolgozunk már, illetve a spanyol vagy katalán csapat hozott be a katalán egészségügyi regisztert, vagy a finn csapat, akik hát ott a népegészségügyi intézetnek a saját gondozott adata volt.
Igen, a
FinnGen, ami ennek az általános vonala, tehát a THL és a FinnGen, ez két nagy adatbázis volt. A német partnertől egy kisebb kohorsz érkezett.
Igen, ez
és hát ezek alkották
az
adatoknak a sokasságát.
Tehát ezek a biobankok hogy jönnek létre, vagy hogy működnek?
Hát országa válogatja mondhatni, de mondjuk a UK Biobank az a Wellcome Trustnak egy célzott és igen gondosan tisztított, előkészített adata. Tehát ott egy önkéntes jelentkezéssel 2000-től indulva már tervezték, hogy hogyan lehetne bevonni 500 000 embert. Tehát itt a nagyságrend azért tényleg egy több százezeres populációkat jelent, és ott 500 000 ember vesz részt a kutatásban, akiknek akkori szenzáció, tehát a 2010-es éveknek ugyebár a genotipizálás, adott egyénnek a genetikai profiljának a meghatározása volt, de emellett, a genetikai profil mellett egy teljes kivizsgálás is része a projektnek, és az ottani adatfelvételnek, ami magába foglalja az életmódbeli változókat, az összes betegséget, a gyógyszerelést, tehát egy teljes átfogó egészségügyi kép van a résztvevőkről.
Ez itt szükséges az önkéntesség egy ilyen vizsgálatban való részvételnek, vagy például nyilván a magyar egészségügyi rendszer az én adataimat például rögzíti, tehát lehet tudni azt, hogy mikor voltam kórházban, mivel kezeltek, mit csináltam a pszichiátrián, milyen gyógyszereket szedek, milyen káros szenvedélyem van, milyen egyéb problémáim vannak, nyilván ott van időről időre a vérképen, meg a nagy laboromnak az eredménye. Ebből lehet valamit következtetni?
A kutatásokban jellemzően önkéntesek vesznek részt. Minden kutatási projektnek szüksége van egy etikai engedélyre, tehát meghatározott szabályok szerint kutathatunk. Természetesen, hogyha valaki egy ilyen nemzeti adatbázist szeretne használni, akkor speciális engedélyre van szüksége. Mi nekünk önkéntes résztvevőknek az adatai álltak rendelkezésünkre, akik minden szinten beleegyeztek az adataiknak a kutatási célú használatára.
Tehát depresszióval diagnosztizált betegekről van szó?
Nem. A biobankoknál pont ez a lényeg, hogy nem nézzük meg, hogy mi a baja. Mindenki jelentkezhet, aki szeretne tudományos célból adatokat szolgáltatni. Az elemzésünk során sem csak depressziós betegek vettek részt. Tehát pont az a lényeg, hogy egy teljes populációt, mi így hívjuk azokat, akiket bevonunk a kutatásba, vizsgálunk függetlenül attól, hogy kinek milyen a diagnózisa, így tudtuk ezeket a trajektóriákat elkülöníteni, összesen 7 különböző alcsoportot tudtunk elkülöníteni, ami nem csak a depresszióra jellemző, hanem alapvetően a depresszióval együtt előforduló betegségekre jellemző 7 különböző alcsoport.
Mi ez a 7 alcsoport?
Ez a 7 alcsoport elemzéseink alapján különbözik abban, hogy kinek milyen társbetegsége van, és ezek a társbetegségek mikor indultak. És a további kutatásunk fő célja az volt, hogy meghatározzuk, hogy ezek genetikailag hogy különböznek, és ezen kívül egyéb más rizikófaktorok tekintetében hogy különböznek. Azt láttuk, hogy ez a 7 csoport nem csak a betegségekben, társbetegségekben különbözik, hanem mind ezekben a tényezőkben, tehát segítheti azt, hogy jobban megértsük, hogy miért alakul ki a depresszió, és milyen társbetegségekkel jellemezhető. Ha most a 7 alcsoportról beszélünk, ezek közül 4 esetén láttuk, hogy kedvezőbb a profil, viszonylag kevesebb betegségük van, az életük folyamán viszonylag sokáig egészségesek, depresszió is ritkában fordul elő náluk. Őrájuk az jellemző genetikai szempontból, hogy olyan genetikai variánsokat hordoznak, amely az immunválasz szempontjából kedvező, kevésbé hajlamosak gyulladásos betegségekre, és ezen kívül a depresszió genetikájára jellemző variánsokat is ritkábban látunk ennél a csoportnál. Ez az úgynevezett egészségesebb csoport további 4 alcsoportra bontható, az szerint, hogy milyen társbetegségeik vannak. Például láttunk olyan alcsoportot, ahol leginkább az agyi vérkeringés, illetve a vese vérkeringésének a problémája alakult ki a későbbi életkorban. Egy másik csoportnál inkább a pajzsmirigy betegségek és a vér zsíranyag cseréjének a zavarai voltak jellemzőek. Tehát így nagyon jól el tudtunk különíteni 4 ilyen csoportot, aztán volt másik 3, ahol viszont a depresszió sokkal gyakrabban fordult elő, de ezen kívül más társbetegségeket is gyakran láttunk. Ebből a 3 csoportból 2-nél azt találtuk, hogy már fiatal korban kialakult különböző betegség. Az egyik alcsoportban például fájdalommal járó betegségek és más egyéb pszichiátriai betegségek is a depresszió mellett. A másik ilyen fiatal korban induló alcsoportnál pedig az asztma és a migrén volt a legjellemzőbb társbetegség. Ezen kívül a harmadik alcsoport, az nagyon érdekes volt, mert ott megint csak viszonylag későn indultak a betegségek. De amikor indultak, akkor nagyon sok társbetegség alakult ki ebben a csoportban, és ezek a betegségek jellemzően stresszel kapcsolatos különböző pszichés és egyéb problémák voltak.
Ugye Péter említette azt, hogy ezek a biobankok mondjuk Európában hogy működnek, hogy melyekkel voltak, vagy vannak együttműködések. Azt ki lehet mondani, ismerve a nemzetközi trendeket, hogy vannak országok, amelynek lakói, polgárai hajlamosabbak a depresszióra?
Ez egy kicsit ilyen epidemiológiai kérdés. Tehát nagy felmérések vannak világszerte, hogy mi a helyzet az depresszió előfordulásával. Nagy általánosságban azt mondhatjuk, hogy a lakosságnak olyan 5-10%-át érinti a depresszió, attól függően, hogy hol vizsgálódunk. Nyilván vannak olyan országok, ahol ez egy picikét magasabb, vannak olyan országok, ahol picit alacsonyabb, de nagy általánosságban a világnak szinte bármely országát nézzük, ez az előfordulási arány jellemző.
A depresszió mellett, bocsánat, parancsoljon.
Csak annyit, hogy talán még egy fontos aspektus, amiben szintén nem én leszek illetékes, de a nemi különbségek. Tehát ugyebár, hogyha van különbség, akkor aztán nem is a földrajzi, hanem alapvetően ugyebár a nemek közötti különbség az ami fontos depresszióban. Tehát a hölgyeknél jóval gyakoribb, tehát itt a
így van.
És a másik egy nagyon érdekes aspektus, de ezt nem igazán vizsgáltuk, de látszik, hogy ez jön és megkövetetlen, hogy beszéltünk a betegségek előfordulásáról, viszont manapság az is látható, hogy a kronológiai életkor és a biológiai életkor, ez azért nagyon érdekesen elválhat. És ez szintén egy nyitott kérdés a kutatásunkban, ezt nem tudtuk most még vizsgálni, de ez valószínűleg jönni fog, hogy hogyan lehet a biológiai életkort is figyelembe venni. Tehát hogyan lehetséges, hogy némely egyénben úgy tűnik, hogy akár 5 évvel arrébb van egyfajta akár szervrendszerekhez tartozó biológiai életkor, ami akár lehet tényleg egy idegrendszeri, egy vese, vagy egy adott szervrendszernek különböző, úgymond korai életkorai lehetnek, biológiai életkorai lehetnek.
Milyen betegségeket vizsgáltak társbetegségeken? Tehát gyakorlatilag minden amit az emberek rögzítenek az adatlapjukon, az önkéntes jelentkezők?
Tehát ami betegség csak létezik, ugye nyilván erről volt információ ezekben a nagy biobankokban. Természetesen ahhoz, hogy ez kezelhető legyen, mi kódolt információkat használtunk. Körülbelül 1200 különböző betegség kategóriának a kódját alkalmaztuk. Mind a három nagy biobank adatbázison külön-külön megnéztük, hogy mely betegségek a legszorosabb kapcsolatban állók depresszióval, és 86 ilyen betegséget találtunk, ami szoros kapcsolatot mutat a depresszióval, és mind a három adatbázisban ismételhető ez a megfigyelés.
Lehet, hogy félséget fogok kérdezni. Bocsánat, és aztán Péternek adom meg a szót, hogy elképzelhető az, hogy egy betegséget, ha kezelünk, egy társbetegséget, akkor az befolyásolja a depresszió kialakulását, vagy a depressziót egyáltalán gyógyítja?
Hát magának a kutatásnak a végső célja az, hogy ezzel a zalcsoportok azonosításával olyan beteg csoportokat találjunk, akiket, hogyha speciálisan kezelünk annak a mechanizmusnak megfelelően, ami arra az alcsoportra jellemző, akkor azzal tudjuk a depressziót javítani, de nem csak a depressziót, hanem ha egy ilyen biológiai mechanizmust célzunk meg, akkor feltehetően arra az alcsoportra jellemző társbetegségeken is tudunk segíteni ezzel. Tehát itt inkább egy ilyen rendszerszemléletű gondolkodás van a háttérben. Természetesen az egész kutatás célja az, hogy minél jobban tudjunk segíteni a betegeknek. Ezt a nagyon heterogén depressziónak nevezett betegséget megértsük, hogy hogy alakul ki, és ha tudjuk azokat a mechanizmusokat, akkor azt célzottan kezelve tudunk segíteni a betegeken, és azt várjuk, vagy azt szeretnénk, hogy, hogy ez nem csak a depresszión, hanem a társbetegségeken is javítani fog, vagy megelőzheti.
Magyarul, ha még nincs egy kialakult depresszió, még nem is lehet sejteni, hogy van, de van egy társbetegség, amellyel kezelnek egy embert, és kiderül a kutatásból, meg az összeszálazott adatokból, hogy ez a betegség, ez a depresszió kialakulásában szerepet játszhat, akkor ha a betegséget gyógyítjuk, akkor a depresszió kialakulását eltolhatjuk, vagy esetleg eliminálhatjuk?
Így van, ez lenne a cél, és ez a jövő zenéje. Vannak már országok, ahol van próbálkozás, hogy így lássák el a betegeket. Ugye, hát reményeink szerint, hogyha ezek a kutatások további megerősítést nyernek, és sikerül alkalmazni a klinikumban is, akkor javíthatjuk a betegellátást, és akár a depresszió prevencióját, vagy a depresszió fellépése esetén a további társbetegségek megelőzését.
Bocsánat, Péter.
Csupán pár számot szerettem volna megemlíteni azért, hogy a tájékozódás véget, tehát a betegségek száma elhangzott már, amit figyeltünk, tehát ez a ritka betegségeket is beleértve akár összességében egy pár ezres betegség halmaz jelent, de ami ebből gyakori, tehát a gyakori betegségeknek a halmaza, az 400 betegséget tartalmaz, 400 környéki, ami valamilyen általánosan elfogadott prevalencia szintet elér. És hát ebből választottuk ezt, vagy választódott ki valójában a többi jobbank felhasználásával. Az a 100, ami úgy tűnt, hogy valamifajta közvetlen módon, tehát nem egy mediált módon kapcsolódik a depresszióhoz.
Nyilván az 100 betegséget nem fogjuk tudni felsorolni, de és még nem is feladatunk, hogy ráadjuk az ijesztőt a kedves hallgatókra, hogy elmondjuk nekik, hogy van egy betegségük, amely a depresszió kialakulásához vezethet, de hogy melyik ezek a betegség a 100 közül, egyet-kettőt lehet említeni?
Természetesen, ugye elhangzott, hogy a fiatalokban az aszma és a migrén gyakran fordul elő depresszióval, aztán ahogy haladunk előre az életkorban, gyakoriak a gasztrointesztinális, vagyis emésztőrendszeri betegségek, például a refluxbetegség, gyakoriak a különböző fájdalommal járó betegségek, ízületi fájdalmak, hátfájdalom, válfájdalom, tovább haladva az életkorban megjelenik a hipertónia, és aztán a spektrum végén ott vannak a hipertónia következményei, tehát például a stroke, vagy a kardiovaszkuláris, tehát a szívérrendszeri betegségek. Ezek a leggyakoribbak.
Oda visszahatnak egyébként? Tehát, hogy a társbetegségek jelenthetnek, befolyásolhatják a depresszió kialakulását, de hogy a depresszió az okozhat társbetegség kialakulását?
Így van, igen. Tehát itt mind a két irányba zajlanak ezek a folyamatok, hiszen ha valamilyen biológiai folyamat nem jól működik, akkor az, hogy ezek közül melyik fog elsőként megjelenni, az még a sok egyéb környezeti tényezőnek is függvénye, vagy az életmódunknak a függvénye lehet, de azt tudjuk, hogy ezek kapcsolatban vannak, és valahogy együtt járnak.
Ebben a kutatásban mi volt az ön szerepe, Péter?
Tehát nálunk a bioinformatika az, ami a mi csapatunkat hozzátottunk járulni. Tehát mi egy olyan módszertanon dolgoztunk, ez szintén egy ilyen több évtizedes kutatás, hogy hogyan lehet ezt a fajta közvetlenséget, hogy két betegség nem csupán együtt előfordul, tehát gyakran együtt járnak, vagy éppen nem járnak együtt, tehát statisztikailag kapcsoltak, hanem hogyan lehet azt megmondani, hogyha van nekünk mondjuk egy 400-as betegség halmazunk, és abban azt szeretnénk tudni, hogy az egyes párok, hogyha a többieket úgymond egy adott állapotban rögzítjük, tehát kondicionálunk vele, vagy adjusztálunk statisztikai szóval, akkor még mindig asszociáltak. Tehát mi egyfajta rendszer szintű elemzési módszeren dolgoztunk, méghozzá a statisztikai berken belül a BIS statisztikai megközelítést használtuk, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok modellt, lehetséges tudományos modellt úgymond megvizsgálunk automatikusan, és ezeknek egyfajta átlagát szemléljük. Tehát nem annyira egy adott hipotézist próbálunk cáfolni, vagy identifikálni, hanem rengeteg hipotézisnek kiszámolni a plauzibilitását, hihetőségét, és ennek egy átlagolását kínáljuk, mint térképet. Tehát ez a térkép, a szó szerint egy olyan térkép, amelyik azt mutatja meg, hogy a betegségek között milyen valószínűséggel gyanítjuk azt, hogy közvetlen kapcsolat húzódik meg, tehát amikor nem más betegségeken, tehát amikor A és B betegség között nem azért van egy statisztikai együttjárás, mert egy C betegség mozgatja őket közösen, bezavarja bizonyos értelemben, hanem azért, mert ők tényleg molekulárisan átlapolnak. Tehát itt az előbbi kérdés, hogy a depresszióhoz milyen betegségek kapcsolhatók, tehát mondjuk egy a kutatás céljai tényleg az volt, hogy hogyan lehet olyan közös okokat megtalálni, amelyek ezeket a közvetlenül együtt járó betegségeket együtt mozgatják. Tehát már elhangzott a gyulladásbiológia, tehát a neuroinflamáció, és ez tényleg az egyik modern jelölt, majd Gabi segít benne, hogy kijavítson, de hogy ugyebár az ingerület átviteli szemlélete a depressziónak, amikor próbáljuk mondjuk egy ilyen ingerület átviteli, tehát egy gyógyszeres beavatkozásra próbáljuk ezt helyreállítani, ahelyett egy másik hipotézis, hogy lehetséges, hogy az agyban az ottani immunrendszer, az ottani sejteknek a túlzott szenzitivitása, egyfajta túlérzékenysége, alacsony fokú gyulladási állapota, az, ami egy alapvető oka, nem csupán akár a depressziónak, hanem több neurodegeneratív betegségnek. És hát ezért próbáltuk a társbetegségeket beazonosítani, hogy ezekre a közös okokra rámutassanak, vagy elhangzott az anyagcserezavar. Tehát egy lipidomikai probléma a háttérben, vagy egy immunológiai vonal, ami a gyulladásbiológiához ezer szálon kötődik, de hogy tényleg egy gyulladásbiológiai, immunológiai, vagy anyagcsere problémákhoz köthető hátteret megértsünk.
Egy hallgató teszi fel a kérdést, és azt hiszem, hogy fontos is, hogy a COVID szerepe az milyen, megjelenik-e, kimutatható-e, vagy vizsgálták-e? Ezt nem ő kérdezi, ezt én.
Konkrétan a COVID-ot nem vizsgáltuk, mert ugye, mint Péter mondta, mi elsősorban a krónikus betegségekre fókuszálunk, de nyilván van arra tapasztalat, hogy egy akut gyulladásos betegség számos más krónikus betegségre rossz hatást fejt ki. Ezt a COVID alatt is láttuk. Nyilván azok voltak legsúlyosabb állapotban, akiknek voltak más alapbetegségei, elsősorban légzőszervi vagy szív-érrendszeri alapbetegségei. Tehát tudjuk, hogy a COVID is ronthat ezen a helyzeten, de mi ezt konkrétan nem vizsgáltuk.
A depresszió egyébként kezelhető?
Igen, a depresszió kezelése az egy komplex folyamat. A depresszió súlyosságától függően szokták eldönteni, hogy milyen kezelésre van a betegnek szüksége. Nyilván az első lépés és enyhébb depresszióban az életmódváltás és különböző pszichoterápiák alkalmazása. A középsúlyos-súlyos depresszióban ott már általában szükség van gyógyszeres kezelésre, úgynevezett antidepresszánsok alkalmazására. Amiről viszont tudjuk, hogy ők sem tökéletesek, a betegeknek olyan 50-60%-a reagál a gyógyszeres kezelésekre, tehát ezért van szükségünk arra, hogy még jobban megértsük, még jobban tudjuk előre jelezni, hogy ki az, akinek valamilyen gyógyszer valószínűleg hatékony, vagy esetleg valami másféle kezelésre lesz szüksége.
Ez az eredmény elsősorban csak a magyar csapatnak köszönhető, vagy a nemzetközi együttműködésnek? Vagy a nemzetközi együttműködésben mi volt a szerep?
Ebben a konzorciumban, amelyben 5 ország kutatói vettek részt, a Semmelweis Egyetemen jó magam voltam a konzorcium vezetője, ami azt jelenti, hogy az eredeti kérdés feltevés és a pályázat kidolgozása az én feladatom volt. Ebben nagyon sok segítséget kaptam Pétertől, aki az informatikai hátteret biztosította ehhez a kutatáshoz, és a társkutatóink elsősorban az adatszolgáltatás és az elemzések végzése, majd az adatok értelmezése, az eredmények értelmezése során nyújtottak nagy segítséget. Tehát ez egy csapatmunka mindenképpen.
Talán, amivel kell egészíteni, a spanyol csapat, ők talán az egészségügyi ellátórendszerhez közelebb eső, tehát a katalán adatbázis, az gazdag szerintem, és a terápiás vonalat jobban látják, hogy tehát ők konkrét egészségügyi terhet tudtak kiszámítani, hogy az általunk látott klaszterek betartozó egyének, azok például milyen egészségügyi terhet, úgymond jelentenek összességében, tehát ez mind a pszichés, mind a társadalom felé persze. Akkor a finn csapat náluk még mindig az eremény, hogy ők talán a metabolikus vonalat tudják egy speciális adathalmazzal megerősíteni. A német csapat talán a kontextuális vonalat.
Ők a pszichiátriai hátteret képviselték ebben az egész munkában, tehát nekik nagy tapasztalatuk van a pszichiátriai genetikai elemzésekben, és elsősorban abban, hogy a gén-környezeti interakciók hogy járulnak hozzá a különböző pszichiátriai betegségek kialakulásához.
A mesterséges intelligenciának mi volt a szerepe ebben a kutatásban? Volt?
Abszolút, tehát az előbb említett modell, ez egy a mesterséges intelligencián belül, tehát talán egy kicsit most partvonalra sodródott technológia, mert hogy a mesterséges intelligenciának, a gépi tanulásnak a sztárjai azok inkább a gépi látás, vagy a nyelvfeldolgozás kapcsán most nagyobb figyelmet kapnak, de ez a fajta hálózati technika, amelyik megpróbálja azonosítani az okokat, az oksági modellezés, ez bár nem könnyen skálázható, emiatt nem igazán mainstream technika, de nagyon fontos. Tehát az oksági kutatások azok a tudományos kutatásban megköltetlenek. És ez a mesterséges intelligencián belül egy olyan modellosztály, amelyik pont ezt kínálja, hogy a temporalitást, akár a potenciális beavatkozásokat, a terápiákat, amiket itt a egészségügyi adatokban látunk, ezek a modellek tudják csak használni. Illetve azt is megemlíteném, hogy egy másik kutatásban, nem ebben a cikkben, de szintén egy közös bármilyen csak konferencián megjelenő eredményben mutattunk be egy olyan modellt, amelyik pont a kezelésre nem reagáló depresszió kapcsán próbálta tovább bontani ezeket a klasztereket, és ott egy a nyelvtechnológiában is népszerű nagynyelvi modelleknek használtuk a modelljét, adaptáltuk a biobankokra.
Egészségügyi rendszerek hiányosságára rámutathat ez a kutatás, vagy ennek eredménye?
Igazából itt lehet majd a távoli jövőben konzekvenciája ennek, hiszen az egészségügyi rendszerek ma úgy épülnek föl, hogy szerrendszerenként, tehát van neurológus, van pszichiáter, van urológus, nőgyógyász, stb. Tehát szervrendszerekkel foglalkozó specialisták vannak. Hogyha figyelembe vesszük a jelenlegi kutatásnak az eredményét, akkor ez segíthet ezeknek a speciális tudásoknak a jobb ellátási rendszerbe szervezésében. Magyarul, hogy milyen szakembereknek kellene egy csoportban dolgozni, hogy az adott társbetegség rendelkező betegnek ne kelljen 6 különböző időpontot kérni 6 különböző rendelésre, hanem egy helyen jól szervezetten kaphasson ellátást.
Ilyen ártatlan és naív kérdésem volt ez, mert én attól félek, hogy említette a társországokat, amelyek részt vettek ebben a projektben, valamiért azt gondolom, hogy Magyarországon pillanatnyilag a pszichiátria, illetve a kezelés az egy kicsit, hogy is mondjam, azt lehet tudni, hogy nagyon kevés szakember van. Tehát nem biztos, hogy fölismerik a betegséget, lehet, hogy annak az eredményével sem tudnak mit kezdeni, amit önök produkálnak.
Azt gondolom, hogy ez nem speciálisan magyarországi probléma. Azt látjuk világszerte, hogy a pszichiátriai betegségek alul diagnosztizáltak, de ez nem csak az ellátórendszer problémája, hanem a betegségek,
és mi az oka?
Betegségek lényege. Hiszen, ha mondjuk a depresszióra gondolunk, akkor a beteg visszahúzódik, nem akar senkivel beszélni, nem akar panaszkodni. Magyarul nem fog elmenni az orvosához, látom, vagy ilyen. Nagyon nehezen megy el. Vagy ha el is megy, lehet, hogy más egyéb panaszokat fog említeni, nem pedig a lelki panaszait. Tehát egy betegség lényegéből fakadó nehézség is van itt a diagnózis esetén. És hát nyilván, ha már valahogy képbe kerül a beteg, és lehet tudni, hogy szüksége van pszichiáterre, akkor másodlagosan jön szóba ez az ellátórendszer.
Depresszióhoz kapcsolódhat más pszichiátriai betegség?
Igen, természetesen nem csak testi betegségeket vizsgáltunk, hanem más pszichiátriai betegségeket. Leggyakrabban a különböző szorongásos zavarok fordulnak elő. Nyilván, ha már valakinek van egy figyelemhiányos diagnózisa, akkor másodlagosan előfordulhat, hogy együtt lép fel depresszióval, vagy a megért kudarcélmények miatt egy ilyen depressziós tünet együttes is társul. Tehát igen, a pszichiátriai betegségek nagyon gyakran átfednek, egymással együtt fordulnak elő. Ennek megvan természetesen a biológiai magyarázata is, hiszen a genetikájuk is nagyon sok területen átfed.
Ha most van egy eszköz, elkészült egy szerszám, akkor azt mondjuk bele lehet tenni egy másik pszichiátriai betegséget? Tehát mondjuk ugyanezt a vizsgálatot le lehet folytatni ADHD-val, vagy más pszichiátriai problémákkal kapcsolatban is?
Én azt mondanám, hogy ez valóban egy eszköz, egy nagyon jó eszköz olyan betegségekre, amelyeknek sok társbetegsége van. Tehát egy csomó olyan betegségről tudunk, mondjuk például hipertóniáról, ahol látjuk, hogy sok-sok minden egyéb társbetegség van, részben olyanok, amik vezetnek ehhez a betegséghez, részben olyanok, amik a következményei. Ha ezeket akarjuk jobban megérteni, akkor ez egy nagyon jó eszköz.
Én egy ambiciózusabb analógiát is kínálnék, ami lehet, hogy túlveszített, de majd korrigálnak, hogy ugyebár az onkológiában a 2000-es években megfigyelhettünk egy teljes átállást, egyfajta tudományos forradalmat mondhatni, tehát a genetikai információ az fölkínálta azt, hogy a tüneti és akár szervekhez kötött azonosítása a különféle onkológiai problémáknak, az átalakult egy molekuláris szemléleté, tehát hogy mi az az útvonal, mi az a molekuláris útvonal, mechanizmus, ami sérül, és szinte mindegy, hogy hol jelenik meg az a konkrét daganat, az számít, hogy milyen molekuláris háttér. És hát gyakran szoktunk erről beszélgetni, hogy hogyan lehet a gyakori betegségeknél egy hasonló transformációt elérni, hogy szinte látni azt, hogy a különféle manifestációi ezeknek a gyakori betegségeknek az milyen közös molekuláris útvonalak miatt is lép fel. Tehát itt is szóba került, hogy több pszichiátriai betegség is érintett, és valószínűleg itt akár a gyulladásbiológia, a neuroinflamáció, az lehetséges, hogy nagyon sokszor megszólal, és ugyanaz szólal meg. Aha. Tehát a kezelés is, hogyha ezek a dolgok ezek beérnek, akkor ez vezethet oda, hogy akár egy táplálkozásbeli, akár egy bizonyos életmódbeli változások, ezek segítenek nem csupán a depresszió, hanem akár ezeken a kapcsolt pszichiátriai betegségeken is.
Amikor elkészül egy ilyen nagyon fontos tudományos eredmény, akkor mikor lesz ennek idézőjelkezik várható vagy látható eredménye? Tehát, ahogy én is említettem, hogy mikor kerül be a klinikumba, vagy mi a következő lépés?
Természetesen ezt a kutatást folytatni kell. Tehát ez egy első lépés, és egy nagyon fontos alapot adtunk arra, hogy milyen irányba lehet tovább menni. Természetesen ennek megvoltak a maga előzményei is, tehát mi is építkeztünk korábbi kutatások eredményeiből. Azt lehet mondani, hogy azért az, hogy egy ilyen kutatási eredmény klinikumba vagy gyakorlati használatba átkerüljön, az egy több tíz éves folyamat, ezt látjuk az egyéb kutatási területeken is. Azt hiszem ez alól a COVID és annak a védőoltása volt a nagy-nagy kivétel, ahol itt nagyon gyorsan kellett valamit lépni, de ez általában sok-sok évi munkát igényel.
Ez forradalmi egyéni kutatás volt, vagy a világban voltak más földrészeken hasonló törekvések vagy vizsgálatok?
Hát, mint ahogy mondtam, azért nagyon sokan próbálják megérteni a depresszió hátterét, és nagy más egyéb konzorciumok is foglalkoznak ezzel a témakörrel, például a Pszichiátriai Genetikai Konzorcium, a PGC, nagyon sok forradalmi eredmény született ott is, de ez a fajta alcsoportokra bontás, ez a 7 alcsoport, ez egy unikális eredménye a mi kutatásunknak.
Aminek nagyon lehet örülni. És mi a következő lépésük? Mivel folytatják ezt?
Hát az én részemről ugye én szeretném továbbvinni ennek a mechanizmusnak a megértését, tehát alaposabban megvizsgálni, hogy ezek a klaszterek még milyen különbségeket vagy hasonlóságokat mutatnak egyéb más klinikai tünetek és akár labor eredmények, vagy mint Péter említette, metabolikus vonal során, tehát ezek lennének a következő lépések az elkövetkezendő években.
A hallgatóink nyilván fölteszik a kérdést, hallgatva a műsorunkat, hogy érdemes orvoshoz fordulniuk, mert van egy betegségük, és van egy félelmük egy másik betegség kialakulásától.
Én azt gondolom, ami fontos, hogyha valaki úgy érzi, hogy azokból a tünetekből, amiket említettem depresszióval kapcsolatban, több tünete van, akkor ne habozzon, keresse fel az orvosát, beszélje át. Emellett lehet, hogy van más tünete is. Érdemes mindent elmondani az orvosnak. Sokszor a betegek úgy érzik, hogyha az egyiket elmondtam, akkor már inkább nem beszélek a másikról, mert ez nem olyan fontos. Nem tudhatjuk, hogy mi a fontos. El kell mondani őszintén a panaszokat, lehet, hogy olyan dolgok között is van kapcsolat, és segít az orvosnak a diagnózis és a kezelés felállításában és tervezésében, amire esetleg a beteg úgy érzi, hogy nincs összefüggés, vagy nem említené biztosan.
Péter, mivel folytatja?
Tehát nálunk ez a technológia, ezt egy másik kutatásban, az Alzheimer kutatásban is próbáljuk felhasználni, illetve egy másikák pedig a gyógyszerkutatás. Tehát ezek a molekuláris útvonalak, amelyek potenciálisan előkerülnek, azt is vizsgáljuk, hogy ezekhez tényleg a gyógyszer. De hát ezt is akár szinte közösen is összeér megint a kutatásaink, hiszen a gyógyszerkutatás megint összeköt minket, de a gyógyszerkutatásban tényleg hogyan lehet akár nem csupán teljesen új molekulákat, jelölteket, hanem foglalkoztunk azzal is, hogy létező gyógyszereket hogyan lehet úgymond átpozícionálni, netán használni, akár a gyulladásbiológia kapcsán.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, nagyon fontos és nagyon figyelemre méltó eredményről számolhattak be. A vendégünk dr. Juhász Gabriel, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézetének egyetemi docense, illetve Antal Péter, a Budapesti Műszaki Egyetem Mesterséges Intelligencia és Rendszertervezés Tanszékének docense volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük szépen.
A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Selmeci János, Turi Lui, Balogh Kármen és Zsidai Péter volt, én Pálinkás Szűcs Róbert voltam, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, jön a hétvége, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így álltuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen.